Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist március 31-én pénteken. A mai műsor első részében a magyar kormány és az Európai Unió közötti tárgyalásokról lesz szó. A hazánknak potenciálisan járó közösségi forrásokról zajló vita kontextusában, ugyanis Magyarország a mai nappal elengedett egy önként vállalt határidőt.
A magyar kormány azért, hogy jelezze elkötelezettségét az irányba, hogy meg akarja oldani az Európai Unióban a fennálló vitáját, ez mind egyébként Brüsszelnek, mind a piacoknak egy fontos üzenet lett volna, hogy Magyarország hozzá fog jutni ezekhez a forrásokhoz, és mindent nagyon gyorsan meg akar ezért tenni. A magyar kormány úgy döntött, hogy kitűzi ezt a március 31-i határidőt. Ez nem volt kőbevésve, sőt, igazából két hete látszott már az, hogy nem is lesz tartható.
A magyar kormány és a bizottság közötti tárgyalásokról, valamint a feladott határidőről is kérdeztük Szabó Dánielt, a Portfolio EU-s ügyekért felelős elemzőjét. A mai adás második részében azzal foglalkozunk, hogy az Egyesült Államok után Oroszország is felmondhatja a Magyarországgal kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt. A döntés körülményeivel és annak lehetséges következményeivel kapcsolatban vendégünk volt Gyányi Tamás, a VTS klient adó tanácsadási üzletágát vezető partnere. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist március 31-én. Önként vállalt határidőt engedett el a magyar kormány az EU-s forrásokról való tárgyalás tekintetében. A mai nappal ugyanis már biztos nem hagyja jóvá a magyar parlament az igazságügyi reformot, ami horizontális feljogosító feltételként minden Magyarországnak potenciálisan járó uniós pénzt blokkol. A mai, tehát március 31-i határidő kitolásával, valamint a tárgyalások jelenlegi helyzetével kapcsolatban itt van velünk telefonon Szabó Dániel, a Portfolio EU-s ügyekért felelős elemzője. Szia Dani, üdvözöllek a műsorban.
Szia, én pedig köszöntöm a hallgatókat.
Mielőtt belemegyünk a magyar kormány és az EU közötti tárgyalásokba, először azt beszéljük át, hogy mekkora tételek vannak most blokkolva a Magyarországnak elvileg járó EU-s pénzek közül, és ezeket hogyan lehet kiszabadítani.
Az Európai Unió történetében először alkalmazzák a jogállamisági eljárást, amelynek hivatalos neve egyébként az, hogy kondicionalitási mechanizmus, és emiatt a maga az egész folyamat is egy kicsit kusza és áttekinthetetlen, és tulajdonképpen egy pilotnak tekinthető az, ami Magyarországgal történik, hogyha függetlenítjük attól magunkat, hogy ez az, ami minden uniós kifizetést blokkol. Pontosítani is kell egyébként, mert hogy két különböző eljárás vont össze az Európai Bizottság tavalyi év végén. Az egyik az az, hogy a 7 éves költségvetés, ami a 2021-2027-es ciklus közötti összes kifizetést meghatározza, ennek a végrehajtási rendeletébe első alkalommal bekerültek a horizontális feljogosító tételek. Hogy bonyolítsuk a helyzetet, ezek is jogállamisági kérdésekre koncentrálnak, de ezek szigorúan az EU pénzügyi érdekeit védik. És van a másik, a kondicionalitási eljárás, ami ugyanúgy az uniós forrásoknak a védelmét biztosítja, ugyanúgy jogállamisági feltételekhez kötődik, de kihatása van a helyreállítási és ellenálló képességi eszköznek a kifizetéseire is. És most, ami a legnagyobb problémát jelenti Magyarország szempontjából, az az, hogy a 2021-27-es költségvetésből járó, a magyar kormány által elosztható 22 milliárd eurós keretet, azt teljesen blokkolják a horizontális feljogosító tételek, és emellett még meg kellene oldani a jogállamisági eljárásban megfogalmazott problémákat is, ami pedig meghatározza az RRF időközben 6,3 milliárd euróra hízott keretét, és az ahhoz tartozó 9,7 milliárd eurós hitelkeretet is. És ez a két eljárás most teljesen párhuzamosan fut egymás mellett, ugyanis azokat a problémákat, amiket azonosítottak, tulajdonképpen mindkét eljárásban, ha kezeli a magyar kormány, akkor az kihatása van a másikra, és felszabadíthatja a forrásokat. A legfontosabb gát, tehát ami mindenki fizetést blokkol most jelenleg a 7 éves költségvetés esetében, azok a horizontális feljogosító tételek.
Térjünk rá erre a március 31-jel vállalt határidőre, amit ugye úgy néz ki, hogy most elengedett a kormány. Ez pontosan miről szólt, és milyen implikációi lehetnek?
A magyar kormány azért, hogy jelezze elkötelezettségét az irányba, hogy meg akarja oldani az Európai Unióban a fennálló vitáját, ez mind egyébként Brüsszelnek, mind a piacoknak egy fontos üzenet lett volna, hogy Magyarország hozzá fog jutni ezekhez a forrásokhoz, és mindent nagyon gyorsan meg akar ezért tenni. A magyar kormány úgy döntött, hogy kitűzi ezt a március 31-i határidőt. Ez nem volt kőbevésve, sőt, igazából két hete látszott már az, hogy nem is lesz tartható, de a bizottságnak jelezte a budapesti kabinet az észrevételét, hogy ez a határidő számukra tarthatatlan, úgyhogy folytassák tovább az egyeztetéseket, amit természetesen Brüsszel elfogadott. Itt azt fontos tisztázni, hogy nagyon gyorsan indult az egyeztetési folyamat, január végén, közepén már a magyar kormány beterjesztette az igazságügyi reformtervezetet társadalmi egyeztetésre. Azonban itt egyébként érkezett több észrevétel magyar civil oldalról is, továbbá az Európai Bizottság is számos aggályt jelzett, hogy szerintük nem orvosol minden felvetett problémát a magyar ügyészségek függetlenségével, a bírói kinevezésekkel, az országos bírósági hivatal és bírói tanács közötti hatalmi dinamikában sem teremt egyensúlyt, és ezeket már időben jelezte az Európai Bizottság. És akkor itt történt az, hogy lassult a folyamat, megindult egy egyeztetési, nagyon hosszú egyeztetési fázis az Európai Bizottsággal, ahol gyakorlatilag paragrafusonként kezdték el megnézni a Varga Judit igazságügyi miniszter által beterjesztett reformjavaslatot, és akkor ez az, ami egyébként még mindig nem ért véget, tehát a hét elején is küldött kérdéseket a magyar kormánynak az Európai Bizottság, hogy tisztázzák ezeket a vitáspontokat.
És akkor, hogyha jól értem, akkor ez az igazságügyi reform, ez az összes EU-s pénzt jelenleg blokkolja.
Igen.
És a helyreállítási alapforrásai, vagy a kohéziós pénzek tűnnek elérhetőbbnek jelenleg?
Mindenképpen a kohéziós pénzek tűnnek elérhetőbbnek, ugyanis a helyreállítási alap és a tanács által befagyasztott 55%-os tételnél is az igazságügyi reform az csak egy elem azok között, a problémák között, amiknek az orvoslását az Európai Bizottság, illetve az Európai Tanács is elvárja. Itt számos olyan elem van, hogy a közbeszerzések lefolytatásától kezdve döntéshozatali eljárások, átvilágítási procedúrák, az integritás hatóságnak a működése miként fog megvalósulni, amiknél még olyan problémák vannak, amikről nem is igazán tárgyalt a magyar kormány Brüsszellel. Először mindenképpen ezt a 22 milliárd euróból lehívható 45%-os részt akarta felszabadítani.
Ma írtál egy cikket a portfólión ezekről a tárgyalásokról, amihez beszéltél bizottsági és kormányzathoz közel álló, vagy kormányzati forrásokkal is. Itt általánosságban mi mondható el a tárgyalások légköréről? Egyáltalán mennyire bíznak még egymásban a felek?
Van egy kölcsönös bizalmatlanság a kormány és az Európai Bizottság között. Az Európai Bizottság az elmúlt 12 évben gyakran találkozott azzal, hogy a magyar kormány tesz bizonyos vállalásokat, az egyeztetéseken a kritériumok mentén egy részleges megállapodásra is jutnak, és ehhez képest a magyar kormány valamilyen más javaslatot terjeszt be, ami látszólag megfelelő, de aztán az idők próbáját nem állja ki. A magyar kormány részéről viszont az a probléma, hogy az Európai Bizottság jellemzően nem szokta világosan elmondani, hogy mit akar látni egy jogszabályban, és emiatt gyakran előfordul az, hogy a tárgyalások során elmondják, hogy mik a problémáik, ezeknek látják a magyar orvoslását, és újabb kritériumokat fogalmaz meg, amelyeknek egy-egy magyar jogszabálynak meg kell felelnie. Így Brüsszelben azt látják, hogy Budapest trükközni próbál, Budapesten pedig azt látják, hogy Brüsszel húzni próbálja az időt. Egyébként meglepő módon ennek a kölcsönös bizalomvesztésnek ellenére is a nekem nyilatkozó emberek mind a magyar kormány részéről, mind az Európai Bizottság oldaláról azt mondták, hogy egyébként már jól haladnak a tárgyalások, és látszik fény az alagút végén.
Ugye van egy olyan narratíva is, amiről egyre több politikai elemző beszél, hogy igazából az EU-s pénzeink kiszabadítása ezzel a tényleg maratoninak tűnő tárgyalássorozattal nem igazán lehetséges, hogy ez csak akkor nyílna meg újra a brüsszeli pénzcsap, hogyha a magyar kormány nagyon látványosan kihátrálna abból a jelenlegi, sokszor a nyugati blokkon belül a legorosz barátabbnak leírt pozíciójából. Ezt a nézőpontot osztják-e valamilyen mértékben azok a források, akikkel te beszéltél?
Egy részük igen, de ennél azért szofisztikáltabb a véleményük, ugyanis azt látják, hogy a magyar kormány részéről az egységes Európai Uniós fellépést gátló folyamatos vétózások inkább tárgyalási technikának tűnnek, mint egy kikocsintásnak a nyugati szövetségrendszerből, tehát nem mondják azt egyértelműen, hogy Orbán Viktor lenne Vlagyimir Putyin utolsó szövetségese vagy beépített ember az Európai Unióban. Viszont azt minden egyes alkalommal felvetik, hogy a nagyon szoros magyar-orosz gazdasági kapcsolatoknál nem történt meg egy olyan elfordulás, mint mondjuk Németországban, ahol még egyébként a magyarnál is jelentősebb összefonódások voltak. Van egy ilyen észrevétel az Európai Bizottságban dolgozók részéről. Ugyanakkor viszont az általános hozzáállás az, hogy a magyar kormány valójában egy ilyen saját kormányzati hatalmi logikáját próbálja védeni ezekkel a lépésekkel, és ezek a jogállamisági viták is inkább arra korlátozódnak, hogy az Európai Bizottság azt szeretné, hogyha Magyarország nem lógna ki a sorból, és követné az uniós döntéshozatali mechanizmust, amiben egyébként nagyon sok a konfliktus a tagállamok között, de ez nem azt jelenti, hogy mindig be kellene tagozódni a nagy országok mögé, mert mint látszik, Németország is az elmúlt időszakban számtalan alkalommal várt le a fősodorról, de azt semki sem állítja az Európai Bizottságban, hogy Magyarország egyébként valójában Oroszország szövetségese vagy beépített embere lenne az Európai Unióban.
Utolsó kérdésem, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök ma reggel a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy megkérdőjeleződött az EU értelme. Itt a okfejtése szerint az EU azzal, hogy beállt az orosz-ukrán háborúban nagyon erősen támogatni Ukrajnát, ezzel ugye feladta Európában a jólétet és a békét, ugye itt inkább az inflációra utalta a miniszterelnök, de ez a mondat, ez mennyire értelmezhető sokkal inkább a tárgyalások kontextusában, és nem egyfajta ilyen háborús értelmezésnek?
Ez több éve elhangzó anekdota Brüsszelből, hogy miközben a sajtótájékoztatón a magyar kormány éresen bírálja az Európai Uniós föllépést, a tárgyalóteremben egyébként nagyon konstruktív javaslatokat tesz, és alkalmas az együttműködésre. Ugye egy kicsit ebben a helyzetben is fennáll, ezeket nem igazán lehet a tárgyalásokra vonatkoztatni az uniós források esetében, ugyanis az ilyen kijelentések egyrészt nem szokatlanok Orbán Viktortól, és ezt már Brüsszelből is többen visszajelezték nekem, hogy igazából politikai kommunikációs fordulatnak fogják föl őket, ami sokkal inkább a hazai választó rétegnek szól, mint akár az Európai Bizottságnak, vagy az európai piacoknak. Tehát ezeknek a gondolatoknak egyébként pénzintézetekben sem adnak nagy jelentőséget ezeknek a politikai kommunikációs fordulatoknak. És egyébként pont egy brüsszeli tisztviselő fejtette ki nekem azon véleményét, hogy valójában a magyar kormány még mindig egy a 2014-es krími válsághoz hasonló orosz-európai konfliktussal számol, amikor is Angela Merkel közvetítésével nagyon gyorsan lezárultak a harcok, és ugyan Ukrajnának le kellett mondani a keleti területei fölötti korlátlan ellenőrzésről, de az európai és orosz gazdasági kapcsolatok egy látszat szankciós kör után megmaradtak. És a magyar kormány álláspontja kezdetektől fogva az volt, hogy ezeket a gazdasági kapcsolatokat nem szabad teljesen leépíteni, és mindent, ami menthető, meg kell belőle tartani, és inkább ennek tulajdonítják az ilyen mondatokat, hogy a háborúról alkotott vélemények és várakozások mások. Mert a legtöbb Európai Uniós tagállam úgy van vele, hogy még ha az is tűnhetne valakinek valószínűbb forgatókönyvnek, hogy Oroszország nyeri meg a háborút, ez semmiképpen sem Európa érdeke, ugyanis fönnmaradna az a függelmi rendszer, aminek a tavaly láttuk a kibontakozását, amiben Oroszország az energiahordozókkal, a fém alapú nyersanyagoknak a szállításával sokban tudta tartani Európát, sőt, ezeknek az áremelésével el tudta érni azt, hogy egy inflációs hullám induljon meg az államszövetségen belül.
Nagyon szépen köszönjük. Egyfelől, hogy betekintést nyújtottál az EU és a magyar kormány közötti tárgyalások menetébe, másrészt pedig, hogy segítettél értelmezni most a gazdaságpolitikai folyamatokat. Az elmúlt percekben Szabó Dániel, a Portfolio EU-s ügyekért felelős elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én köszönöm, hogy meghallgattatok.
A következő műsorszám támogatott tartalom, az interjút Szász Péter, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője készítette.
Oroszország rövid időn belül már a második egyezményét mondja fel Magyarországgal. Előbb a diplomata útlevelekkel történő vízummentes utazást lehetetlenített el, most pedig a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt is felmondta. Nemrég ített Amerika is, persze egészen másokból, mint Oroszország. Itt van velünk a telefonban Gyányi Tamás, a VTS klient adópartnere. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Magyarországnak több mint 80 országgal áll fenn érvényes és hatályos a kettős adóztatást elkerülő egyezménye. Mit jelent ez pontosan?
Engedje meg, hogy mielőtt a részletekbe mennénk, azt nagyon fontosnak tartanám, hogy tisztázzuk, hogy miért fontos egy ilyen adóegyezménynek a megléte, és azt is megnézhetnénk, hogy mi történik, hogyha egy ilyen egyezményt felfüggesztenek, és arról is beszéltünk, hogy miben különbözik például az Amerika vagy az orosz egyezmény. Itt egy fontos pont, hogy az orosz egyezménnyel kapcsolatosan még csak egy sajtóhír van, tehát még nem függesztették fel, ez egy elméleti lehetőség ebben a pillanatban. Az orosz egyezményről, illetve az amerikai egyezmény is azt kell tudnunk, hogy ez elég régen lépett már a hatályba. Az orosz egyezmény a 90-es évek vége felé lépett hatályba, és szerkezetileg is követi a többi kettős adóztatás elkülönülésről szóló egyezményt. Az amerikai az pedig a 70-es évek végétől volt velünk, most már sajnos mondhatjuk így múlt időben. Egyébként mind a két egyezménynek a szövegezése az nagyon hasonló, de vannak különbségek az egyezmények között, és az egyezmények címe is nagyon beszédes. Általában mindenki arra gondol, hogy azért jó, hogyha van egy egyezmény, hogy a cégek is, a magánszemélyek ne fizessenek duplán adót, de azért azt is hozzá kell tennem, hogy az egyezménynek a címében nem csak az van, hogy a kettős adóztatás elkerüléséről kell, hogy szóljon, hanem például utal az egyezménynek egy másik fontos céljára is, az pedig az, hogy az egyezménynek az adóztatás kijátszásának a megakadályozásra is szólnia kell. Egyébként ezek az egyezmények elsősorban nevesítik a társasági adót és a személyi jövedelemadót, tehát mondjuk egy áfára vagy egy extra profit adóra semmi esetben sem vonatkozik, és minden egyes ország szeretné, hogyha az adott adóbevétel a saját országában maradjon. Az egyezmények pedig a hazai jogszabályoktól adnak mindig egy felsőbb szintű jogszabályt, tehát felülírja gyakorlatilag a hazai jogszabályokat, és ezáltal teremtődik meg az, hogy egy adott jövedelem szabályozottan adózzon, és ne legyen se alul, se túladóztatás.
Tehát ne kelljen gyakorlatilag akkor kétszer fizetni, akkor sem, hogyha az ember adott esetben egy orosz, vagy a cég egy orosz partnerével áll kapcsolatban, és akkor sem, hogyha egy amerikai partnerrel áll kapcsolatban. Milyen hatása van, ezt nézzük először akkor az orosz egyezmény felmondását, milyen hatása van ennek a magyar cégekre nézve?
Még egy mondattal az előző kérdéshez visszacsatolnék, hogy az, hogy hogyan ne legyen több adó fizetve, hogyan ne adóztassanak duplán engem, azt két módszerrel tudja elérni az egyezmény, ez az angol az exemption és a credit method módszert szoktam említeni, ez magyarul szebben a beszámítás és a levonás intézménye. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a mentesítés esetében a másik országban is adóköteles jövedelmet ki kell venni a magyar jövedelemadó alapból, a credit method esetében pedig a hazai adóba beszámítható az az adó, amit már külföldön megfizettek. És hogyha egy kicsit megnézzük, hogy most mi történik az orosz egyezménnyel, ugye ön is utalt rá, hogy ez gyakorlatilag a két ország között, ez még egy nem felmondott egyezmény, hanem, és nem is kifejezetten Magyarországot nevesítették, hanem ez Oroszország egy előre bejelentett lépése a barátságtalan országokkal szemben, és azt is meg kell néznünk, hogy ugye a barátságtalan országok azok az országok, amelyek szankciókat, gazdasági szankciókat léptettek Oroszországgal szemben életbe, illetve azt még hozzátenném, hogy Oroszország szerepel a háború óta egy fekete listán is, egy olyan fekete listán, amin gyakorlatilag korábban a tipikus adóparadicsomok szerepeltek, úgy mint a Samoa, Bahama, Fidzsi-szigetek és Panama. Tehát ebbe a társaságba került be Oroszország 2022. februárjában. És azt azért el kell mondani, hogy ugyanúgy, ahogy az amerikai egyezmény esetében, így az orosz lépés esetében sincs olyan sok gazdasági racionalitása egy egyezmény felmondásának vagy a felfüggesztésének. Ez nyilvánvalóan valamilyen szintű politikai lépés is. Talán azt is érdemes megnézni, hogy kik tartoznak itt a barátságtalan országok közé. Az EU tagállamaim mellett, illetve között Magyarország is, de egészen hosszú a lista, majdnem 40 ország van benne. Benne van például Ausztrália, Dél-Korea, Kanada, Japán, és természetesen az USA is. De azért még maradt majdnem 40 olyan ország a Oroszországnak, akikkel megtartotta a kettős adóegyezményt, ilyen például Irán, Izrael, Kína vagy Törökország.
Bocsát, hadd szúrjak közbe egy kérdést, hogy ez nem veszi el ennek a döntésnek az élét? Tehát az, hogy ez egy kollektív döntés, viszonylag széles azoknak a köre, akik érintettek, akkor mondhatjuk, hogy így Magyarországot ez nem érinti annyira súlyosan, mint mondjuk akár az amerikai, amely meg kifejezetten Magyarország ellen irányult, ha jól tudom.
Hát azt gondolom, hogy talán az, hogy egy országot mennyire súlyosan érint egy adóegyezménynek a felmondása, az nem is attól függ, hogy egy milyen társaságba került bele, tehát hogy kikkel együtt nem alkalmazandó már az az egyezmény, hanem az, hogy mennyire erősek a gazdasági kapcsolatok azzal az adott országgal. És azért elmondhatjuk, hogy Magyarországra, Amerikából több tőkebefektetés érkezik, vagy mondjuk izgalmasabb passzív tőkebefektetési szempont egy magyar számára is, mint mondjuk Oroszország. Tehát ebből a szempontból a hatását tekintve az amerikai egyezmény az fajsúlyosabb, mint az orosz egyezmény, de kétségtelen, egy nagy hatalomról beszélünk, gazdasági kapcsolataink jelentősek, hogy ennek is igenis lehet hatása a magyar cégekre és a magyar magánszemélyekre.
Ezekről a hatásokról egy kicsit túl részletesebben beszélni?
Igen, talán az egyik legfontosabb dolog, hogy az orosz egyezmény hasonlatosan az amerikai egyezményhez, a kamatra és a jogdíjra nem határozott meg forrásadót, azaz, hogyha egy amerikai vagy egy orosz cég egy magyar félnek ilyen jövedelmet juttatott, akkor nem kellett amerikai vagy orosz adóval számolnia, feltéve, hogy igazolta a magyar adóügyi illetőségét. Most felmerülhet az, hogy az orosz fél ilyenkor egy 20%-os forrásadót fog levonni. A kamat és az osztalék, illetve a jogdíj azok a passzív jövedelmek, amikről beszélgettünk, és az osztalékról még nem mondtam semmit. Az osztalék esetében is van egy orosz forrásadó, egy 15%-os forrásadó, aminek az esetében, ameddig van egyezményünk, addig maximum csak 10%-ot vethetnek ki az egyezmény szerint Oroszországban, amennyiben a magyar adóügyi illetőségű osztalékot kapó valójában haszonhúzónak is minősült, és itt jön elő a már említett beszámítási módszer. Itt az egyezmény szerint be lehetett számítani a magyar 15%-os adóba azt az orosz 10%-os maximált forrásadót, azaz végeredményben csak 5%-ot kellett fizetni. Tehát ha megnézzük az osztalékra vonatkozó hatást, akkor azt látjuk, hogy egyezmény nélkül egyértelműen megnövekszik az adóteher. Itt ilyen 15 plusz 5%-ra, az amerikai egyezmény esetében ugye pedig 30 plusz 5%-ra. Tehát mind a két esetben azt láthatjuk, hogy hátrányos és károsabb mondjuk egy magyar osztalék kifizetést is lehetővé tevő cégnek a részvényének a birtoklásának az esetén.
Ez a különbség, ez van akkora olyan léptékűen szerint, hogy egyes cégek, amelyek akár Amerika, akár Oroszország viszonylatában exportálnak vagy importálnak, azt mondják, hogy akkor inkább más területek felé nézek?
Hát azt gondolom, hogy maga az adópolitika, vagy az, hogy van-e egy országgal kettős adó egyezményünk, vagy sem. Nem feltétlenül mindig ez volt az első, egy vagy második helyen, amikor egy befektetési döntést meghoztak, de kétségtelen, hogy ez is egy nagyon fontos dolog. Nyilvánvalóan egy magyar befektetés egy olyan országgal szeret üzletelni, illetve befektetési döntéseket hozni, ahol van kettős adó egyezmény, és nincs az a veszély, nincs az a kockázat, hogy az ő jövedelmét akár dupla adó teher terhelje. Ez ilyen szempontból igen, ez egy kérdéses pont lehet.
Említette, hogy ezeknek az egyezményeknek a felfüggesztése az alapvetően politikai kérdés, de most ettől eltekintünk, tehát a politika meghozná azt a döntést, hogy akkor ezt csináljuk vissza, akkor adószakmai szempontból mennyire könnyű ezt visszacsinálni?
Hát ugye ezeknek az adóegyezményeknek a megléte egy nagyon komoly szakmai munkát feltételez. A két ország pénzügyminisztériuma elképzelhető, hogy a múltban nagyon sok egyeztetést tartott egymással, és ezeknek az eredményeképpen születik meg egy-egy adott adóegyezmény. Amikor pedig egy-egy ilyen egyezményt szeretnénk újra hatályba léptetni, akkor például az orosz egyezmény esetében a híradások most arról szólnak, hogy ezt csak felfüggesztenék, ami nem azt jelenteni, hogy gyakorlatilag meg is szűnne. Tehát elképzelhető, hogy utána egy egyoldalú lépéssel az orosz fél újra ezt életbe tudná léptetni, tehát újra a szabályai alkalmazandóak lennének. Az amerikai egyezmény esetében ez azért már egy kicsit kérdésesebb. Egyelőre nem láttunk semmilyen olyan kommunikációt amerikai oldalról, ami abba az irányba hatna, hogy a 79-es egyezményhez hasonló, vagy egy modernebb adóegyezmény hamarosan a tető alá kerülne.
És ez a gyakorlatban hogy néz ki, hogyha mondjuk lenne, azt mondja akár Oroszország, akár Amerika, hogy rendben van, ad egy dátumot, hogy akkor innentől újraél az egyezmény, akkor a magyar cégek bizonyos tevékenységüket, bizonyos adóalapot képező bevételeiket tudják esetleg ki is lehetetni arra az időpontra, amikor utól újraél az egyezmény, vagy erre nincs lehetőség?
Hát ezek megint piaci döntések, egy bevételnek az elszámolása minden egyes országban az adott számviteli szabályoknak megfelelően történik. Tehát itt lehet, hogy van mozgástér, de nem akkora, hogy addig tudjam mondjuk a bevételeimet eltolni, ameddig az egyezmény újra a hatályban nincs. Egy osztalék kifizetésnél igen előfordulhat, hogy egy adott osztalékot még nem fizetnek ki, hanem csak abban az évben, amikor az egyezmény már újra hatályos lesz, de hát ehhez kell az osztalékot fizető cég hajlandóságá is. De ha ez egy csoporton belüli cég, akkor természetesen az osztalékot egy későbbi időpontra is el lehet halasztani. Talán még azt fontos megjegyezni, hogy amiről beszéltünk, ezek passzív jövedelmekre vonatkoztak, tipikus passzív jövedelm a kamat, a jogdíj és az osztalék, de elképzelhető olyan eset, amikor egy magyar cég Oroszországba megy tevékenységet végezni, vagy egy orosz cég jön ide Magyarországra mondjuk építeni vagy szerelni valamit, ugye erre lehet akár példa is, és azt kell tudnunk ilyen esetben, hogy az egyezmény adott egy szabályt, aminek az volt a lényege, hogy építési-szerelési munka esetén 12 hónapot meg nem haladó időtartamig lehet úgy végezni egy adott tevékenységet a másik országban, hogy annak a cégnek nem kell a társaságadót fizetnie. Ha nincs egyezmény, akkor például, hogyha ide jön egy orosz cég, és Magyarországon építési-szerelési tevékenységet végez, és nincs egyezményünk, akkor a 12 hónappal sem számolhat. Ebben az esetben a saját magyar belső szabály alapján már 3 hónap után is lesz egy telephely, és lesz adófizetési kötelezettsége Magyarországon.
Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Gyányi Tamás, a VTS klient adópartnere volt a vendégünk. Köszönjük, hogy mindezt elmondta nekünk.
Köszönöm szépen.
Az előző műsorszámot a VTS klient támogatta. Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Szász Péter, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót és jó hétvégét kívánunk. Sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban 2 tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.